Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Átlagosan 16 hónapba telik munkát találni Magyarországon, írta meg a 444 a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tavaly decemberi adataira hivatkozva. Fejér Tamás, a Manpower Group magyarországi ügyvezetője az Inforádiónak viszont azt mondta, tapasztalataik szerint a piac pont azt mutatja, hogy nagyon lerövidült az újra elhelyezkedési idő. A riporter Bauman Tuka Nikoletta.
Először is azt kell tudnunk, hogy az NFS foglalkoztatási szolgálat ugye a regisztrált álláskeresők számából számítja ki ezt a újraelhelyezkedési időt, és ez a statisztika éppen ezért szerintem egy kicsit megvezető a munkaerőpiaci állapotokhoz képest. Ugyanis ha megnézzük ezt a számot, tehát ugye tudjuk, hogy már 4% alatt, ha jól emlékszem, a utolsó tavalyi adat 3,9%-os munkanélküliség volt, tehát a munkanélküliség nagyon alacsonyan van, így a regisztrált álláskeresők száma is igen alacsony, és a mi tapasztalatunk, akik ugye munkaerő közvetítéssel, kölcsönzéssel foglalkozunk, az az, hogy azok a jelöltek, akik ténylegesen keresnek állást, és rendelkeznek valamilyen szakmával, vagy akár tapasztalattal szakma nélkül is, ők inkább napok alatt helyezkednek el, és több ajánlat közül válogathatnak. Tehát borzasztó gyorsan elhelyezkednek, gyakorlatilag az állásváltásnak a kockázata szinte nulla. Már olyan szempontból, hogy nem talál másikat, hogyha eljön az előző helyéről. Éppen ezért ezt a statisztikát fontos a helyén kezelni, tehát már olyan kevesen munkanélküliek, akik elmennek és már regisztrálják magukat. Ez az a réteg ma már Magyarországon, akik legkevésbé tudnak állásokat találni. Gyakorlatilag valószínűleg olyan helyen élnek, olyan alacsony képzettséggel vannak, vagy éppen egyéb más nehezítő tényező van. Tehát a piac ennek pont az ellentétjét mutatja, hogy borzasztó rövid lett az újraelhelyezkedési idő.
Mégis most, ha a jelenlegi piaci helyzetet nézzük, melyek azok a területek, ahol a legnehezebb elhelyezkedni, és keresleti oldalról hol van munkaerőhiány jelenleg?
Keresleti oldalon gyakorlatilag nem tudok már kiemelni olyan iparágat, ami kiugró lenne a többihez képest. Mi negyed évente mérjük azt országos szinten, illetve a világon mindenhol, de Magyarországon is, hogy a vállalkozások milyen mértékben szeretnék a következő negyed évre viszonyítva növelni az állományukat, és a 2021-es utolsó felmérésünk, ami a 22-es év első negyedévére vonatkozik, az 15 éves rekord, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag mindenki valamilyen munkaerőhiány problémával küzd, és azt jelenti, hogy a vállalkozók sok 39%-a növekedést tervez. Konkrétan a mi tapasztalatunk pedig az, hogy gyakorlatilag recepciós vagy betanított operátor munkától kezdve a legmagasabb cyber security mérnökig mindenhol hiány van, és mindenhol kereslet van. És sokkal inkább azt mondanám, hogy ez már egy nagyon komoly ilyen bérspirált is elindított, tehát ma már, ha valaki állást vált, nem 5-10%-kal magasabb fizetésért tud, hanem nem ritka 30-40%-kal magasabb fizetés is.
Fejér Tamást, a Manpower Group magyarországi ügyvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
A Bux Index mínuszban nyitott, 6,1%-os a visszaesés, 53.421 pontnál az index. Ez nem tekinthető meglepetésnek, Nyugat-Európában is rossz a hangulat a tegnapi feljelzés után, ugye a Fed előrevetítette, hogy már akár márciusban kamatemelésre kerülhet sor. Ez pedig nyilvánvalóan a piaci hangulatra is hatást gyakorolt. A blue-chipek közül a Richter, az OTP és a MOL is mínuszban nyitott, az OTP-nél 8,1%-os a mínusz, 18.070 forintba kerülnek az OTP papírjai. A MOL már 7,1%-os mínusz látunk, 2668 forintba kerülnek a MOL papírok, a Richternél a legkisebb a visszaesés, mindössze 1,1%-os, 8730 forintba kerülnek a Richter papírjai.
Milyen piacmozgató híre számítotok ma?
A legfontosabb mai hír a magyar inflációs adat volt, ez már meg is érkezett. Magas volt, magasabb volt, mint amit az elemzők vártak. Ennek hatására a forint elkezdett erősödni, ez azért lehetséges, mert a befektetők az MNB-től kamatemelést áraznak a következő hétre, illetően hiszen, hogyha egy magasabb inflációs adat érkezik, akkor a hazai egy banknak valamilyen reakciót kell adnia. Ezen kívül viszont már olyan nagy piacmozgató hatású híre nem várunk. Az Egyesült Államokban érkezett konjunktúra adatok, de ezek még novemberi állapotot tükröznek, tehát ezek alig fogják felforgatni a világpiacokat.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint kis gyengülésben volt, még meg nem érkezett az inflációs adat. Azóta enyhe erősödés látunk, de inkább a tegnapi szint környékén mozog. 354 forint 50 fillérbe kerül egy euró, ami tehát azt jelenti, hogy az év elejéhez képest még mindig jelentős erősödést látunk. A dollár 309 forint 30 fillérbe kerül, a dollárra szemben 10%-os erősödést látunk jelenleg.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A lakosságnak, a kereskedelemnek és a karitatív szervezeteknek egyaránt hasznos lehet az a hiánypótló ajánlás, amit a lejárt minőség megőrzési idejű termékek fogyaszthatósági határidejéről állított össze a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Kassa Gyulát, a Nébik maradék nélkül programjának vezetőjét.
Kétféle lejárati idő található az egyes termékeken. Van, amelyiken fogyaszthatóságidő, van, amelyiken minőségmegőrzési idő. A fogyaszthatósági idővel jelzett termékek azok a gyorsan romló árucikkek. Ha ezek lejártak, ezekkel nem érdemes kockáztatni, mert egészségügyi ártalmakra számíthatunk, és minél régebb óta lejárt, annál nagyobb ennek a valószínűsége. Úgyhogy a Nébik nem javasolja a lejárt fogyaszthatósági idejű termékek fogyasztását. Viszont ha minőségmegőrzési időt találunk a terméken, ez azt jelentheti, hogy ez egy tartós termék, és az Európai Unió tavalyi jogszabály módosításának köszönhetően ezek ma már legális módon adományozhatók. Hétköznapi kereskedelemben nem forgalmazhatók, de adományozási célra fölajánlhatják a gyártó, illetve a forgalmazó cégek a lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket. Viszont sok ágazati szereplőben kérdés merült fel, hogy mit jelent az, hogy ezek még adományozásra felhasználhatók, van-e ennek valamiféle határideje, ezért a Nébik egy ajánlást adott ki, tehát ez a minőségmegőrzési időre vonatkozik. Abban az esetben, ha a termék nem volt felbontva, nem mutatható ki belőle semmilyen szennyeződés, a csomagolása épp sértetlen, és hogyha ez fölbontva a megszokott illatot, színt mutatja, és az állaga sem változott, akkor ezek a termékek még hónapokig fogyaszthatók.
Nézzük akkor a különböző élelmiszer típusokat, melyiknél mikor lehet még a minőségmegőrzési határidő lejártát követően is elfogyasztani a terméket.
5 kategóriába soroltuk ezeket a termékeket. Van olyan, amelyik a lejáratot követően még 12 hónapig biztonságosan fogyasztható. Ilyen a legtöbb konzerv, az ásványvíz, vagy éppen a lekvár, hogyha ezeket nem bontottuk föl előzetesen, és a gyártói javaslatoknak megfelelően tároltuk. 9 hónapot írnak a lejárat után egészen biztosan az olyan termékek, mint mondjuk a száraz tészta, a rizs, a száraz hüvelyesek, gabonafélék, vagy éppen az UHT-tej. 6 hónapot javasolunk még a fogyasztási időnek a lejárt minőség megőrzési idejű üdítőitalok, gyümölcslevek, szörpök esetében. 3 hónap ez a határidő, amit javaslunk a műzli, a fagyasztott termékek, és például a csokoládé esetében, és hát még az olyan termékeknél is, mint mondjuk a chipszek, sósrokoktatni valók, még a lejáratot követően 2 hónapig biztonságosan fogyasztható a termék.
Kassa Gyulát, a Nébik maradék nélkül programjának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy csaknem 4-szeresére nőtt a magyarországi vendégészakák száma novemberben az előző év azonos időszakához képest. Az adatok azonban még így is elmaradnak a pandémia előtti periódustól. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly Tavaly októberben 431 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon az 5 főnél nagyobb vállalatoknál, valamint a költségvetési és a non-profit szektorban. Az emelkedő infláció azonban a vállalati szektorban gyakorlatilag teljesen felfalta a bérnövekedést, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet Sipos Ildikó kérdezte.
Tovább folytatódott a kereseteknek a növekedése Magyarországon. Tavaly októberben 431 ezer forint volt a bruttó átlagkereset. Az 5 főnél nagyobb vállalatoknál, a költségvetési szektorban és a non-profit szektorban. Ugyanakkor van egy a teljes nemzetgazdaságra vonatkozó adat is, ami felüleli a kisebb vállalatokat is. Itt 419 ezer forintos bruttóról beszélhetünk már csak, tehát ez egy alacsonyabb összeg, a kisebb vállalatok alacsonyabb fizetést adnak, és ez lehúzza a teljes nemzetgazdasági átlagot. Mindeközben a nettó átlagkereset a szűkebb felmérés szerint 286 ezer forint volt, az egész országot lefedve pedig 279 ezer forint, tehát azt mondhatjuk, hogy egyébként több mint 8%-kal emelkedtek a keresetek az előző év azonos időszakához képest az ország egészében, azonban nagy különbségek vannak az egyes szektorokat tekintve, illetve a költségvetési és a vállalati szektort nézve is.
Hogyha ezt nézzük, akkor hol a legalacsonyabb a kereseti szint?
A turizmus vendéglátás alacsonyabb keresetekkel rendelkezik, illetve magasabb keresetek a bankszektorban jellemzőek. Az igazán érdekes az, hogy a teljes vállalati körben 6,9%-ra csökkent a keresetek emelkedése, miközben a költségvetési szektor egészében 9,4%-os növekedést mért a statisztikai hivatal. Ez azt mutatja azért, hogy a versenyszférában egy lassabb keresett növekedési dinamikát láthatunk. Ugye az év elején még azért 9-10%-os emelkedések is voltak, ehhez képest azért visszaesett ez az ütem, miközben az infláció egyre magasabbra emelkedett, és az infláció egyre többet kihasította a kereseteknek a növekedéséből.
Októberben 6,5% volt a pénzromlás, és ugye már szeptemberben is elérte az 5%-ot. Mi maradt meg ebből a kereset növekedésből?
Ugye a keresetek növekedése azért szépen lassan egy alacsonyabb szinten van. Miközben az infláció folyamatosan emelkedik, ugye az év elején még jóval 5% alatti árindexekről beszélhettünk, sőt az első negyed évben még 3-4%-os inflációkat is mért a KSH. Az októberi 6,5%-os infláció viszont már olyannyira magas, hogy a vállalati szektorban gyakorlatilag majdhogy nem stagnáltak a reálbérek, mindössze egy 0,4%-os emelkedést lehetett kimutatni. A következő hónap, a novemberi pedig valószínű még rosszabb adatokat fog hozni, hiszen abban a hónapban az infláció már 7,4% volt.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőit hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csak nem négyszeresére nőtt a magyarországi vendégészakák száma novemberben az előző év azonos időszakához képest. Az adatok azonban még így is elmaradnak a pandémia előtti időszak számaitól, mondta el az Inforádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamást Domanics András kérdezte.
A fő oka az adatnak az, hogy 2020 ugye a Covid miatt egy borzasztó gyenge év volt, ugye a magyar turizmus leggyengébb éve, tehát ahhoz hasonlítva a 2021-es természetesen jobb. De egyébként, hogy pozitív oldalról közelítsem meg, mindenképpen mind a belföldi turizmus, de tulajdonképpen augusztustól kezdve a külföldi vendégészakák is nagyon nagy arányban növekedtek, úgyhogy ilyen szempontból ez pozitív volt. Természetesen azért a 2019-es csúcsévet azt nem sikerül még elérni, ahhoz még idő kell.
Ahhoz képest, tehát a 2019-es csúcsévhez képest most hol tartunk?
Azt lehet megnézni, hogy mi van belfölddel és külfölddel. Azt lehet mondani, hogy a belföld az tulajdonképpen nagyjából helyreállt, hiszen nagyon szép számok voltak a nyári időszakban is, átlagár tekintetében is és foglaltságban is, míg a külföldi vendégészakák természetesen ugye a COVID miatt jelentős elmaradásban voltak, tehát ott jelen pillanatban is azt lehet mondani, hogy azért ott egy olyan 30-40%-os elmaradás még mindig van. Bízunk benne, hogy most már a 2022-es, tehát az idei évben ez változni fog. Ami probléma természetesen emellett, hogy nekünk egy sokkal nagyobb növekedésre lenne szükségünk, hiszen a költségek elképesztő ütemben növekednek.
Európa szerte, világszerte most is nagyon sok korlátozás van életben. Mire számítanak a folytatásban, hogyha megszűnnek a korlátozások, mennyi idő alatt állhat helyre a szállodaipar?
Ugye azt lehetett látni az eddigi, most már lassan közel két évben is, hogy abban a pillanatban, hogyha a korlátozásokat feloldják Európában, vagy akár nagyobb kitekintésben a tengeren túlon is, akkor hatalmas ütemben elkezd a turizmus fejlődni. Ennek egyetlen gátja van legtöbbször, hogy a légitársaságok milyen ütemben tudnak megint újra különböző desztinációkat repülni. Mi optimisták vagyunk, hogy viszonylag hamar helyre tud állni a vendégforgalom, tehát akár már az idei évben is meg lehetne közelíteni valamilyen szinten a 2019-es számokat. Természetesen itt ugye foglaltságról beszélgetünk, meg esetleg átlagáról, de semmiképpen nem jövedelmezőségről.
A vendégészakák számának növekedése az egyenesen arányos a bevételek növekedésével is?
Hát ha ugyanolyan átlagár van, mint addig volt, akkor igen, de jelen pillanatban azért még a vendégészakák növekedése mellett az átlagárba is el kell érni azt, amit 2019-ben elértünk, és itt most különösen a külföldi vendégészakák tekintetében beszélnék, de ennél magasabb számokat kellene nekünk produkálni ahhoz, hogy működőképes modelleket tudjunk megint mutatni a tulajdonosok felé.
Adott esetben számítani kell áremelkedésre is a szálláshelyeken?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell próbálni árakat emelni, mert anélkül nem fog tudni működni. Tehát abban a pillanatban, amikor akár 2-300%-os energiaáremelkedés van, 20-25%-os munkabér bizonyos helyeken, de átlagosan ott is legalább 12-15 alapanyagemelkedések, ez nem fog tudni működni áremelkedés nélkül. Az a kérdés, hogy a fogyasztók milyen formával és mennyi ideig fogják tudni elviselni az áremelkedést.
Most aktuálisan ugye kézilabda Európa bajnokság lesz Budapesten is. Egy-egy ilyen sport rendezvény mennyire tudja megemelni ezeket a vendégészakákat?
Mindenfajta rendezvény, esemény nagyon komolyan hozzájárul a turizmus fejlődéséhez, tehát azt tavaly is azért lehetett látni, hogy abban a pillanatban, hogyha az Európa-bajnokság csoportmeccse is voltak, és akkor még nagyon nehéz volt bejutni Magyarországra, de a környező országokból autóval is jöttek sokan, tehát egy-egy nagy koncert, sportesemény, nagy konferencia a legnagyobb mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy növekedjen a vendégforgalom, és bízunk benne, hogy ebből minél több lesz, és egy ilyen téli időszakban, mint a mostani is, egy ilyen sportesemény, mint a kézilabda, remélhetőleg valamilyen pozitív hatást fog kifejteni a budapesti szállodapiacra is, mert amúgy ez a január-február egyelőre még sajnos elég csöndes.
Lesz Tamást a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa. Szervusz!
Szervusz, jó reggelt kívánok ismét!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt nagyjából 20 percben?
A Box Index továbbra is mínuszban van, 0,5%-os visszaesésről tudok beszámolni, 53.491 ponton áll jelenleg az index. A Blue Chip-ek közel a MOL, az OTP és a Richter is mínuszban van, ugyanakkor valamennyire átrendeződött, hogy melyik index mekkora mértékben húzza le, vagy melyik papír mekkora mértékben húzza le az indexet. Az OTP-nél korábban egy 8%-os mínusz látunk, ez most 0,5%-os mínusszá olvadt, a Richternél 3%-os a visszaesés, és a MOL az, amelyik most 9%-os mértékben húzza le az indexet. A MOL 2662 forintba kerül, az OTP papírja 18.170 forintba kerülnek most, a Richternél pedig 8705 forint, az lehetett az utolsó kötés.
A forint árfolyama hogy alakul mindeközben?
A forintnál láttunk egy kis mozgást, ugye az inflációs adat után erősödésbe kapcsolt, majd utána némileg ismét visszagyengült, jelenleg pedig stagnálást látunk. 354 forint 60 fillérbe kerül most egy euró, ez gyakorlatilag teljes mértékben megfelelően a tegnapi zárószintnek. A dollár 390 forint 20 fillérbe kerül, ez pedig 2,1%-os erősödés jelent a dollárral szemben. A dollár tehát gyengülés mutatta az euróval szemben jelen pillanatban.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.